Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, amint azt olvasom, hitünk épülésére és lelkünk erősítésére. Sámuel első könyve 26. fejezetének az első 12 verséből. Szent ígét gyülekezet leülve hallgassa figyelemmel. Az ifjak elmentek Saulhoz, Gibeába, és megmondták, hogy Dávid a Hakila halmon rejtőzik a sivataktól keletre. Ezért elindult Saul, és elment az ív pusztába 3000 válogatott izraeli emberrel, hogy megkeresse Dávidot az ív pusztában. Saul a Hakila halmon, a sivataktól keletre az út mellett ütött tábort, Dávid is a pusztában tartózkodott. Amikor észrevette, hogy Saul utána megy a pusztába, kémeket küldött ki Dávid, és megtudta, hogy csak ugyan megérkezett Saul. Ekkor elindult Dávid, és odament arra a helyre, ahol Saul táborozott, és megnézte Dávid azt a helyet, ahol Saul és hadsereg parancsnoka Abner, Ner fia feküdt. Saul ugyanis a szekér táborban feküdt, a hadinép pedig körülötte táborozott. Dávid megszólalt, és ezt kérdezte a hetita Ahimelektől és Abisajtól, Ceruja fiától, Joab testvérétől. Ki jön el velem Saul táborába? Abisaj így felelt, én elmegyek veled. Dávid és Abisaj éjjel mentek a hadinép közé. Látták, hogy ott fekszik Saul és alszik a szekértáborban, lándzsája pedig a földbe van szúrva a fejénél, Abner és a hadinép pedig körülötte feküdt. Akkor ezt mondta Abisaj Dávidnak, most kezedbe juttatta Isten az ellenségedet, hadd szögezzem hát a földhöz, lándzsám egyetlen dobásával, másikra már nem lesz szükség. Dávid azonban ezt felelte Abisajnak, ne pusztítsd el, mert ki emelhet büntetlenül kezet az Úr fölkentjére. Majd ezt mondta Dávid, az élő Úrra mondom, hogy megveri az Úr, vagy úgy, hogy eljön halála napja, vagy úgy, hogy harcba megy és ott vészel. Az Úr őrizzem meg attól, hogy kezet emeljek az Úr fölkentjére. Csak a lándzsát vedd el a fejem ellől, meg a vizes korsót, és menjünk. És elvette Dávid a lándzsát, meg a vizes korsót Saul fejem ellől, és elmentek. Senki sem látta, senki sem vette észre, senki sem ébredt fel, hanem mindenki aludt, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. Istennek ígéje, amelynek alapján Szentlélek segítségével szólni kívánok ma közöttetek, írva található Sámuel első könyve 26. fejezetének 9. versében, és Máté evangéliuma 18. fejezetének 11. versében eképpen. Saul első könyve 26. fejezet 9. verséből 3 szót olvasok föl, ne pusztítsd el, és Máté evangéliumából egyetlen egy verset, mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Vasárnapot ünneplő keresztény testvéreim, annak idején Sárospatakon azt tanultuk, hogy egy prédikációt úgy kell elkészíteni, úgy kell megírni, hogy annak üzenetét össze lehessen foglalni akár egyetlen egy mondatban is. Ha most az órára nézek, akkor lehet, hogy valóban egymondatos prédikációt kellene tartanom, mert eléggé előre haladott az idő. Egy olyan mondatot, amit az ember, ha meghal, akkor nagyon jól megjegyez, és hazamenve az az egyetlen egy mondat hitet, erőt és reménységet ad neki az elkövetkező napokra. A lekcióban felolvasott üzenetet is össze lehetne foglalni ezzel a 3 szóval, amit textusként felolvastam, és amely így hangzik, ne pusztítsd el. Az év elejétől, január első napjától Sámuel első és második könyvét olvassuk. Saul felkenetésétől, győzelmes hadjáratain, majd elvetettségén keresztül, Dávid kiválasztásával és felkenetésével folytatva, egészen azokig a fejezetekig, ahol Saul szinte magán kívül üldözi Dávidot, életéretől meg akarja őt ölni. Saul, Izrael királya, meg akarja ölni Dávidot. A pusztulás, a pusztítás, ezekben a fejezetekben, szinte minden egyes fejezetben előjön. Látszólag Dávidot fenyegeti, de ahogy olvastuk ezeket a fejezeteket, lassan, de biztosan egyre jobban megvoltunk győződve arról, hogy itt ez a pusztulás nem Dávidot, hanem sokkal inkább Sault veszélyezteti. A most olvasott 26. fejezetben Saul feje fölött már gyülekeznek a pusztulás felhői, és szinte bármelyik pillanatba lecsaphat a végzetet jelentő villám. Arról olvastunk, arról hallhattunk most, hogy minden eszköz készen állt, ott volt a földbe szúrt láncsa, ott van Abisaj tenni akaró keze, amely kész kihúzni a láncsát és átdöfni vele Sault, és Saul pusztulása mégsem következik be. Valaki közbelép. Valaki azt mondja, ne pusztítsd el. Valaki megállítja a lesújtó kezet, haladékot ad Saulnak. Sok ember azt mondja a Bibliáról, de különösen az Ószövetségről, hogy ez a legvéresebb könyv, amit valaha kiadtak. Nincs másik olyan könyv, amelyben ennyi erőszak, vérontás vagy háború lenne, mint ebben az egyben. Nincs másik olyan könyv, amely annyi ember haláláról adna számot, mint a Biblia ószövetségi szakasza. Vannak olyan szülők, akik azt vallják, hogy csak azért nem olvastatják a Bibliát gyermekeikkel, hogy megkíméljék őket azoktól az erőszakos jelenetektől, amelyekről szinte minden fejezetben olvashatunk. Mi keresztények tudjuk, hogy a Biblia nem erről szól. Bárhol is nyitjuk fel, legyen az Ószövetség vagy Újszövetség, a Szentírás nem a pusztulásról szól, hanem a megőrzésről, a megkegyelmezésről, a megmentésről. Az újszövetségi fejezetek mögött ott áll Jézus szava, a mai napra kijelölt újszövetségi igeszakasz egyik verse, mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. És ugyanez érvényes az ószövetségi történésekre is, csak ott egy picikét mélyebbre kell ásnunk. A sok vérontás, a háború, az ördöklés közepette, ott áll az a mondat, amely egy rövid időre megállt parancsol. Ne pusztítsd el! Ha figyelmesen olvastuk az előző fejezeteket, akkor tudhatjuk, hogy ez már a második olyan eset, amikor Saul nagyon közel állt a halálához. A 24. fejezetben Dávid szintén megölhette Sault, hiszen Saul egyedül ment be abba a barlangba, ahol Dávid egész csapatával volt. Saul teljes egészében ki volt szolgáltatva Dávidnak, de Dávid csak a köpenyének a sarkát vágta le. És amikor Saul megtudta, hogy Dávid megkímélte életét, egy időre felhagyott az üldözéssel. De csak egy időre. Most újra minden erejét összeszedve, minden katonáját felsorakoztatva, teljes haderővel vonul ki Dávid üldözésére. 3000 embert mozgósít csak azért, hogy megöljék Dávidot. És Saul táborával ugyanabban a pusztában vert tábort, ahol Dávidék voltak. Dávid pedig egy nagyon merész lépésre szánja el magát. Abisajjal együtt beoson Saul táborába, egészen az alvó királyig és hadvezérig jut. De amikor Abisaj át akarja szúrni Sault saját lándzsájával, Dávid nem engedi. Ne pusztítsd el! Csak a lándzsát vedd el a feje mellől, meg a vizes korsót, és menjünk! Abisaj, Dávid sógora nem érti, mi történik itt. Csodával határos módon bejutnak Sault táborába, át tudnak menni az őrszemeken, bejutnak egészen Sault sátorába, ott Sault teljesen kiszolgáltatottan fekszik, alszik, még védekezni sem tudna, ott van a fegyver is, amellyel megölhetnék, és erre Dávid megakadályozza, hogy véget vessenek az évek óta tartó üldöztetésnek. Abisaj értetlenségét támasztja alá az is, hogy amikor Dávid azt mondja neki, hogy vegye fel a lándzsát és vizes korsót, Abisaj nem reagál. Értelmetlenül néz, és nem tudja, mit évő legyen. Dávidnak kell felvenni a lándzsát, Dávidnak kell felvenni a vizes korsót, és Abisaj pedig értetlenül követi Dávidot a visszafelé vezető úton. Abisaj egészen természetesen viselkedik. Nem vehetjük rossz néven, hogy ez az ember nem érti Dávid viselkedését. De vajon mi értjük? Értjük-e azt, hogy Dávid miért nem hagyta megölni Sault? Miért kíméli meg újra, most már másodszor az életét? Valahogy ez a történet a mi értelmünket is meghaladja. Mi sem értjük igazán, miért volt erre szükség. Miért kellett Dávidnak oda mennie, és aztán megkímélnie Saul életét? Milyen célból ment Dávid Saul táborába? Hadászati szempontból, ha emberileg gondolkodunk, itt egy rajtaütésről van szó. Ha egy katona olvasná ezeket a verseket, azt mondaná, Dávid meglepte Sault, és ezzel lépés előnyre tett szert. Mi több, megnyerhette volna az egész háborút. Lehet ezt így is magyarázni, de ezzel semmi esetre sem kerülünk közelebb a megértéshez. Ugyanebben a fejezetben olvashatunk arról, hogy Saul úgy keresi Dávidot, mint egy árva bolhát, mint egy fogolymadarat üldözi őt a hegyeken. Mai szóval azt mondanánk, hogy Saul úgy keresi Dávidot, mint a tűt a szénakazalban. Minden eszközt bevet Dávid ellen, kerül, amibe kerül, el akarja fogni, és meg akarja őt ölni. És Dávidnak a legnagyobb biztonságot épp az adja, hogy Saul nem tudja pontosan, hol van Dávid. Dávid ebben a helyzetben arra szánja el magát, hogy másodmagával bemegy Saul táborába. Kilép az ismeretlen helyről, és egyenesen Saul elé megy. Mekkora kockázat, mekkora vakmerőség ez, mintha a tűt kivennénk a szénakazalból, és oda tennénk a kereső szeme elé. Itt nem rajtaütésről van szó, hiszen senki sem lenne ennyire vakmerő, hogy kilépjen a biztonságból, és elinduljon a biztos halál felé. Másik érv, ami a rajtaütés ellen szól, éppen az, ahogy ez az egész történet végződik. Dávid nem engedi megölni Sault. De ha nem rajtaütésről van szó, akkor miért megy Dávid oda? Egyetlen egy válasz lehetséges, Isten megbízásából. Itt nem Dávid huszárcsinnyéről van szó, hanem Isten akaratáról. Ha Dávid saját akaratából ment volna oda, egész biztosan ez lett volna Saul utolsó éjszakája. Egész biztosan nem ébredt volna föl reggel. Minden adott volt. Ott volt a lándzsa, ott volt az az ember, aki Dávid helyett, hogy ő maga ne vétkezzen, megölte volna Sault. Dávid mégis azt mondja, ne pusztítsd el. Mert ez a pillanat nem Dávid akaratából következett be. Isten akarta ezt így, és Isten akaratát továbbra is követni kell. Isten akarta, hogy oda menjenek, és Isten akarja azt is, hogy Saul életét megkíméljék. Erre utal az a tény is, hogy Dávid és Abisaj minden probléma nélkül átjutott az őrökön, szinte besétált Saul szekér táborába. Semmi sem tartóztatta őket fel abban, hogy bemenjenek egészen Saul sátrába. Senki sem látta, senki sem vette észre, senki sem ébredt fel, hanem mindenki aludt, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. Isten az, aki Saul táborába küldi Dávidot. Ő az, aki mély álmot bocsát Saul embereire, megnyitva ezzel Dávid útját egészen Saul sátráig. És ő az, aki Dávidot arra indítja, hogy megállítsa Abisajt. Most már érthetjük Dávid lépéseit, de továbbra sem világos, hogy miért mentő oda? Miért küldi Isten Dávidot erre a veszélyes küldetésre? Miért teszi kockára a felkent életét? Bármennyire furcsa, a felolvasott fejezet középpontjában most nem Dávid áll. A mostani események nem Dávid érdekében történnek, most Isten Saul érdekében cselekszik. Isten Sault, mint királyt elvetette, de mint embert továbbra is meg akarja menteni. Saul elvettetésétől Isten azon munkálkodik, hogy megmentse Sault, mint embert. Nem akarja, hogy akár egyetlen bűnös is elvesszen. Azt akarja, hogy minden ember megtérjen és éljen. Saul elvettetésétől számított minden fejezetben arról olvashatunk, hogy Isten meg akarja őt menteni. Nem mint királyt, hanem mint embert. Saul királyként csődöt mondott, de Isten továbbra is dolgozik azon, hogy emberként megmeneküljön. Isten még egy esélyt ad Saulnak észrevenni, hogy amit ő jelenleg tesz, ahogy ő jelenleg él, a szemben áll Isten törvényével. Saul pedig nem és nem akarja ezt észrevenni. Nem akarja észrevenni Isten munkáját. Azokban az eseményekben, melyek vele történtek, nem akarja felismerni Isten szeretetét és kegyelmét. Nem akarja felismerni azt a féltőn szerető Istent, aki egy ideig otthagyva a 99 juhot elmegy, hogy megkeresse és megmentse azt az egyet, az elveszettet. Azt az Istent, aki senkit sem akar elvetni, hanem azon fáradozik éjjel és nappal, hogy mindenkit megmentsen. Aki most Dávid által újra megállítja végzetet, jelentő kezet, és még egy esélyt ad Saulnak a megtérésre. Kedves testvéreim, lehet, hogy most azt mondjátok magatokban, az rendben van, hogy Isten Sault is meg akarja menteni, de miért húzza ilyen sokáig? Miért ilyen hosszú a türelme? Miért tűr el ennyi mindent ennek a Saulnak? Miért nem adja már fel a látszólag értelmetlen küzdelmet? Miért nem lép túl ezen az istentelen emberen, és folytatja azt, amit Dáviddal eltervezett? Azt mondhatnánk, hogy Saullal szemben Isten túlságosan is türelmes volt. Így is lehet gondolkodni. De ha Isten nem Saullal szemben gyakorolná ezt a türelmét, hanem valakivel a mi családunkból, talán testvérünkkel, édesapánkkal, édesanyánkkal, gyermekünkkel, sógorunkkal, közeli rokonainkkal vagy barátainkkal, akkor is így gondolkodnánk? Akkor is hosszúnak tartanánk Isten türelmét? Vagy ha mi magunkról lenne szó, akkor is túlzásnak tartanánk azt, hogy Isten újabb és újabb esélyt ad nekünk? Hát mi nem ugyanabból a türelemből kapunk nap mint nap, amiből Saul kapott. Mi nem ugyanarra a kegyelemre vagyunk ráutalva, amivel Saul annyira visszaijat. Ha Isten nem gyakorolná velünk szembe ugyanazt a türelmét, amit a mai fejezetből megismerhettünk, akkor már rég elvesztünk volna, és elkárhoztunk volna. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem csak Saullal szembe, hanem velünk szemben is. Isten türelme hosszú. Minden emberi türelemnél hosszabb, de nem határtalan. Isten értünk történő cselekvésében is lesz egy pont, amikor azt mondja, amikor már nem mondja azt, hogy megállítja a lesújtó kezet. Amikor azt mondja, hogy elég. Amikor már nem ad több lehetőséget a megtérésre. Saul, ahogy ezt már olvastuk, néhány fejezettel később visszaélt Isten türelmével, és elveszett. Kedves testvéreim, Isten hozzánk is türelmes. Minket sem akar elveszteni. Ma is azon dolgozik, hogy megtartson minket és megmentsen. A mi életünkben még tart a kegyelmi időszak. A mi életünkben még tart az a pillanat, amikor megállítja a lesújtó kezet. Ne éljünk hát vissza Isten türelmével. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Amen.